Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a világhálón közvetített Isten tiszteletünkön. Adjuk meg Istennek azt, ami őt megilleti, úgy legyünk ott a képernyők előtt is, hogy ő előtte vagyunk. Ha valaki nem tudja ezt most kellő tisztelettel megtenni, inkább kapcsolódjon le erről az élő közvetítésről, egy óra múlva elérhető lesz felvételről is az Isten tisztelet anyaga. Szeretettel bátorítjuk a testvéreket, hogy látogassák gyülekezetünk honlapját, www.refbekasmegyer.hu. Ezen az oldalon újra és újra feltöltjük azokat a segítségeket, igemagyarázatokat, amelyekkel ebben az időben most eljuthat Isten igéje innen a templomból, a gyülekezetből a testvérekhez személyesen. Köszönjük a testvérek adományait, amelyel gyülekezeti életünket, fennmaradásunkat támogatják, és erre buzdítjuk továbbra is mindazokat, akiket Isten erre indít, és akik fontosnak tartják azt, hogy a mi gyülekezetünk megmaradjon és fennmaradjon. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora, mindannyiunk kegyelmes Istene. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 42. Zsoltárunk első három versének éneklésével kezdjük. 42. Zsoltárunk első három versét énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Thank you.
Hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból hallunk most tanítást, a 16. úrnapja kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás tételei közül az Úr Jézus Krisztus kereszthalálával kapcsolatos dolgokat magyarázzák nekünk. Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi bűneinkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csakis magának, Isten fiának a halála által. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Ha Krisztus meghalt, érettünk. Miért kell nekünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek, és átmenetel az örök életre. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztván való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hálaáldozatul őneki szenteljük. Miért teszed ezt is hozzá? Szálla alá poklokra. Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel, melyeket lelkében, a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki feltámadtál és élsz. Hálaadással megköszönjük te neked, hogy választottaid bűneiért eleget tettél, és noha egyszer nekünk magunknak is meg kell halnunk, az már csak a bűn testének levetkőzése lesz, hogy fölöltözhessük amaz újat, amelyel majd megajándékozol bennünket visszajöveteletkor. Hálaadással magasztalunk téged azért, Jézus Krisztus, mert megszabadítottál bennünket a bűn uralma alól, hogy mi szabadon Isten dicsőségére lehessünk, élhessünk itt a földön, életünk minden napján. Megköszönjük neked a hátunk mögött lévő napokat, mennyei édesatyánk, amelyeket nekünk ajándékoztál. Megvalljuk te előtted, hogy olyan sok mindenben nem sikerült a te dicsőségedet munkálnunk. Bocsáss meg nekünk gyakori sóhajtázásainkat, vádaskodásainkat, elégedetlenségünket. Könyörüljél meg rajtunk, hogy lehessünk olyanok, akár ezen a mai napon is, akár az elkövetkezendő héten, mint akik mindenért hálásak, mert tudják, semmiük sincs, amit ne kaptak volna. Kérünk téged, hogy formáld a mi lelkünket, gondolkozásunkat, hogy egész életünkkel, azzal a szabadsággal, amelyre megszabadítottál bennünket, fiad Jézus Krisztus által, a te dicsőségedre élhessünk. Tégy erre bennünket alkalmassá. Így kérjük most is a te ígédet, amelyet szent lelked által hisszük, megvilágosíthatsz előttünk. Tedd ezt meg velünk, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét, úgy, ahogy bibliaolvasó kalauzunk azt ma olvasásra jelöli, Ézsaiás próféta könyvéből. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 27. verstől a 31. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amikor Ézsaiás proféta könyvét elkezdtük olvasni, beszéltünk arról, hogy van ennek a könyvnek egy szép beosztása. Alapvetően két nagy részre tagolódik ennek a hosszú könyvnek az üzenete és a mondani valója. Az első 39 fejezetben Isten ítéletéről olvasunk legfőképpen, amelyet elhoz egyfelől az ő népére, a zsidó népre, másfelől pedig a pogány nemzetekre. Nem könnyű ennek a 39 fejezetnek az olvasása, hiszen nagyon sok ítéletes profécia és jövendőlés található tehát itt. Azonban a 40. fejezettől a 66. fejezetig terjedő második részben a kegyelem, a vigasztalás jelenik meg, amelyet Isten az ő népe fölött gyakorol majd. Ez a könyv egy profécia, túlmutat azon a korszakon, amelyben írója, lejegyzője Ézsaiás élt, s már most beszél arról, hogy a majdan eljövendő ítélet, amelyet Isten megtart, egyszer véget fog érni, Isten kegyelmes lesz, megvigasztalja, megszabadítja az ő népét. Most a 40. fejezetben pontosan ehhez a forduló ponthoz érkeztünk el az olvasás folyamán. Ahhoz, hogy ezt a néhány verset, amelyet ma olvasunk, jól értsük, nagyobb összefüggéseiben kell látnunk Izrael, a környező népek és Isten sorsát. Az Ószövetség idején, ahogy ezt sokszor elmondom, és újra csak ismétlem, hogy jól megjegyezzük ezt, Isten népe, a zsidó nép testesíti meg az egyházat. Ők azok, akikkel Isten megkülönböztetetten bánt és bánik. Eljegyezte magának ezt a népet Ábrahámban, aztán kijelentette nekik az igazságot, mondhatom úgy is, hogy beavatta őket a valóságba, valóság ismeretébe, védte, óvta ezt a népet, tanította őket a helyes Isten tiszteletre, az igaz életre. A körülöttük levő világ a pogányok világa volt, azaz az Istent nem ismerők világa. Ez nem azt jelenti, hogy a pogányoknak ne lett volna vallásuk. Minden pogány népnek volt vallása, és sokszor még intenzívebb vallási életet is éltek, mint maguk a zsidók. De ezek a népek Istent nem ismerték. Nem is Istent tisztelték a vallásaikban, hanem maguknak csináltak isteneket, és azok előtt fejezték ki hódolatukat. Nem figyeltek a zsidó nép életére sem, noha sokszor látták azt, hogy a zsidók Istene milyen csodákat tesz az ő népével, érthették volna, hogy nekik is ezt az Istent kell követniük, de mégsem tették ezt. Óriási volt tehát a különbség Isten választott népe, a zsidó nép között, az ószövetségi egyház és a világ egyéb népei a pogányok között. Egy ponton azonban mégis volt egy közös nevező a zsidóság és a pogányság között. Ez pedig az volt, hogy úgy a zsidók, mint a pogányok rendszeresen vétkeztek Isten ellen. Nyilvánvaló, hogy a zsidók, akik ismerték a valóságot, mert ebbe Isten őket beavatta, tudatosan vétkeztek. A pogányok, akik Isten nem ismerték, azok meg tudattalanul vétkeztek. Nos, a könyvnek az első 40 fejezete arra tanít meg bennünket, hogy Isten nem nézi el senkinek, ha az ő törvényét nem tiszteli, tehát az ő törvényét, rendjét megszegi. Úgy is mondhatom, emlékezteti Ézsaiás arra egykor a zsidó népet, és velük együtt a pogányokat is, hogy Isten senkinek nem nézi el a bűnt. A saját népének sem nézi el a bűnt. Magyarán Isten emlékeztet bennünket arra, hogy Isten az egyházban sem huny szemet a bűn felett. A világban sem, és az egyházban sem. A héten valaki azt mondta nekem, miközben beszélgettünk, megérdemelte már az emberiség ezt a mostani állapotot, amiben kerültünk, amiben vagyunk. Azt hiszem, hogy sokan gondolnak és mondanak ilyeneket mostanában. Mégis arra kérlek benneteket, testvérek, hogy fontoljuk meg, hogy igazán jól beszélünk-e, amikor így beszélünk. Nem úgy kellene kezdeni ezt a mondatot, ha már ilyeneket állítunk, hogy mi megérdemeltük azt, ami most történik. Ez csak kicsit más. A világ már megérdemelte. Mi megérdemeltük. De ha beszélünk, akkor beszéljünk így. Vagy egyenesen beszéljünk úgy, én megérdemeltem. Nem az emberiségnek vannak csupán bűnei, hanem mindannyiunknak vannak bűnei. Nekem is vannak bűneim. Arra emlékeztet bennünket Ézsaiás, hogy Isten a bűnöket és a vétkeket nem nézi el senkinek. De leginkább azt kellene látni, hogyha Isten aszerint cselekedne velünk, amint azt megérdemeljük, akkor már régen nem lennénk itt a földön. Nem kellett volna Istennek ennyit várnia. Ha ő aszerint cselekedne, amint mi azt megérdemeljük. Tehát okulva Izrael gyakori tévedéséből, miszerint Isten csak a pogányokat bünteti vétkeikért, vizsgáljuk meg életünket mi is, akik az ő újszövetségi népének valljuk magunkat, Vizsgáljuk csak meg, követjük-e még, elismerjük-e még Istent, Jézus Krisztust életünk felett. Egyáltalán foglalkozunk-e eleget azzal, hogy Isten mit követel tőlünk, mit vár el tőlünk. Foglalkozunk-e eleget azzal, hogy megismerjük a valóságot, amit ő kijelentett nekünk a Szentírásban. Vagy ott kezdődnek a mi bűneink, hogy eleve nem is foglalkozunk azzal, amit Isten előttünk föltárt. Ha ezt nem ismerjük, nyilván nem is tudjuk ezeket komolyan venni. Az ő törvényének nem lehetünk cselekvőivé, hanem maradunk megszegőivé. Kedves testvéreim, el kell ma mindannyiunknak gondolkozni ezen, és el kell csendesednünk személyesen is ezen. Róla beszéle még az életünk, a mai pogányok előtt, a mi kereszténységünk, hitünk, prédikáló kereszténység és hite még Isten szentségéről, Isten tisztaságáról, a valóságról, vagy egészen egyszerűen olyanokká lettünk, mint azok, akik előtt hirdetnünk kellene Isten valóságát és Isten valódiságát. Noha azt szeretnénk hallani, hogy nekünk Isten mindent elnéz, bennünket nem érhet baj, okuljunk az Ószövetségi Egyház népének életéből. Isten senkinek nem nézi el a vétkeket. Lehet, hogy a világ másfajta vétkekért kapja Isten büntetését, mert sokszor más a vétke a világnak, a pogányságnak, és más a vétke az egyháznak, de Isten nem szegi meg soha a maga szabályait. Ez pedig arról szól, hogy a vétket nem nézi el senkinek. Azonban noha közös nevező ez, az egykori egyház Isten népe és az akkori pogányság, a mai Isten népe és a mai pogányság között, mégis Ézsaiás könyve megtanít bennünket arra, hogy Isten mássá teszi az ő népét, ha a vétkeket nem is nézi el az ő népének, az ítélet után az ő népének kegyelmet is ígér. De Isten a kegyelmet nem ígéri mindenkinek. Csak az ő népének ígéri meg a kegyelmet. Akik Istennel nem foglalkoznak, más isteneket tisztelnek, akik maguknak gyártanak isteneket, azok örökre Isten ítélete alatt maradnak. A halálukban is Isten ítélete alatt fognak maradni. Azonban Isten az ő népének az ítélet után kegyelmet is ígér. A 40. fejezet első részében a bűn ítéletét hordozó néphez szól Isten. Azt olvassuk itt, azt mondja, vigasztaljátok népemet, letelt fogsága, megbűnhődött bűnéért kétszeresen. Isten azt hirdeti meg az ő népének, hogy most eljön a kegyelem ideje. Rajtuk, rájuk eljön a kegyelem ideje, másokra nem. De az ő népe fölött ezt meghirdeti. Akik majd ott fognak ülni a babiloni fogságban, vétkeik büntetését hordozva, azoknak már most hirdeti Isten, meg fogok nektek kegyelmezni. Vigasztaljátok népemet, letelt fogsága megbűnhődött bűnéért kétszeresen. Testvérek, a kegyelem mindig érthetetlen. A büntetést mindenki megérti. Noha sokszor vitatjuk ezt, de azt mindenki érti, hogy a bűnt a büntetésnek kell követnie. A kegyelem mindig érthetetlen. Annyira érthetetlen, hogy amikor Isten meghirdeti az ő népének azt, hogy kegyelmet gyakorol felettük, akkor az ő népe nem tudja ezt egyszerűen fölfogni és elhinni. Hogy olvassuk itt a mai szakaszunk első verseiben? A 27. versben ezt olvassuk. Isten ezt kérdezi az ő népétől, miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Maga a nép nem hiszi. Ők megbotlottak. Isten büntetése alatt most erőtlenek. Megfáradtak az ítélet súlya alatt. Isten azonban hirdeti nekik a kegyelmet és a szabadulást. És miközben ők hitetlenkednek, értetlenkednek, Isten óvja most őket attól, hogy újabb bűnbe, az Úrral szemben való bizalmatlanságba essenek, amikor ő kegyelmet hirdet. Miért mondod ezt? Így is fordíthatnánk ezt. Ne mondd ezt! Ne kételkedj Istenben, aki megteheti, hogy megment. Nem kötelessége, de megteheti veled, az ő népével, az ő gyermekével, hogy megment téged. Ézsaiás proféta könyve az Ószövetség idején azért csodálatos könyv, mert búvó patakként újra és újra előjön benne az, hogy Isten miért is kegyelmez meg az ő népének. És ez a téma mindig úgy kerül elénk, hogy Isten beszél arról, hogy a kegyelemnek van ám ára. Ézsaiás könyvében többször olvashattunk és fogunk még olvasni a Mesiásról, a szabadítóról, a szenvedőről, akiben a büntetés és a szabadulás is teljessé lesz. Ami Jézusunkról szól, Ézsaiás próféta. És azt hirdeti meg Isten a próféta által, hogy noha nem érthető számunkra Isten kegyelmessége velünk bűnösökkel, ő ezt Jézus Krisztusért fogja megtenni. Ő érette tette meg az Ószövetségben, és ő érette teszi meg most, az új szövetség idején is népével. Isten nem nézi el a vétket senkinek. Azonban az ő népe számára az ítélet után kegyelmet ígér Jézus Krisztusért. Egyedül Jézus Krisztusért. Harmadsorra ez a néhány vers arra tanít meg bennünket, és azt mondja el nekünk, hogy mit kell tennünk. Azt mondja el Isten népe számára Ézsaiáson keresztül már jó előre Isten, hogy amikor majd eljön a kegyelem ideje, amikor majd lejár a büntetésük, mit kell tenniük? A 31. versben beszél erről, ahol azt mondja, hogy az Úrban kell bízniuk. Bízniuk kell az Úr kegyelmében, erejében és örökké valóságában. Mert így mondja, hogy noha az ítélet súlya alatt meggyengültek, meglankadtak, elfáradtak, megfásultak, a benne bízók ereje meg fog újulni. Bízniuk kell Istenben, amikor ő elhozza a szabadulásnak és a kegyelemnek az idejét. Ez a szó, ami itt áll, megújul, fordítható úgy is, hogy a benne bízók ereje kicserélődik. Az, ami éppen nincs, ami hiányzik, amiben meglankadtak, megerőtlenedtek, az az Úrban való bizalmuk által egyszerre csak kicserélődik. Úgy is fordítható ez a szó, ami itt áll, a héber eredeti, hogy azt fejezi ki, hogy valaki ruhát vált. Levesz egy ruhát, és aztán fölöltözik egy másik ruhába. Mintha csak egy fogvatartót levenné azt a ruhát, amiben ott a fogvatartása ideje alatt szenvedte a büntetést, és fölveszi azt a ruhát, amelyben kiléphet, amely már többé nem bélyegzi meg őt a szabadság idején. Csodálatos dolog ez, amire Isten hívja az ő népét. Azt mondja, bízzatok bennem, és én megújítalak benneteket. Képeket is hoz ide Isten az ő népe elé. Azt mondja, hogy akik benne bíznak, azoknak megújul az ereje, szányra kelnek, mint a sasok. A sasok az erejükről, a gyorsaságukról ismert madarak, és ezeknek a szimbólumai is. Az erőnek a szimbólumai. Aztán azt mondja az Úr, akik benne bíznak, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Erőt fejtenek ki, de nem fogy el az erejük. Hogyan lehetséges ez? Kérdezheti bárki. Kérdezhették ott akkor is azok, akik hallották e proféciákat. Mindaz, amiről Isten itt beszél, az megújulás, az erő, a fáradhatatlanság, Isten tulajdonságai. És Isten arra emlékezteti az ő népét, hogy a benne bízók ebből részesednek. Akik bíznak az Úrban, azok Isten tulajdonságaiból részesednek. Kedves testvérek, a Szentlélek a hit által Krisztusba oltott bennünket, és mi Krisztus által részesedünk Isten javaiból, Isten tulajdonságaiból. Tőle kapunk erőt, tőle kapunk meg mindent, amire szükségünk van, életünkben és halálunkban egyaránt. Tőle kapjuk az életet, az örök életet. Mert akik Krisztusban vannak, azoké az élet, azoké az örök élet, akik Krisztusba oltattak, ha meghalnak is, élnek. Részesülnek Isten javaiból. Isten arra figyelmezteti az ő népét ott az Ószövetség idején, amit majd később Pál apostolon keresztül is elmond, és megtanít újszövetségi népének is. A Római Levél 13. fejezetében, a 14. versben így ír az apostol, öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Vetkőzzétek le a régit, az Istennel szemben bizalmatlant, a kételkedőt, és öltözzétek fel magatokra a Krisztust. Kedves testvéreim, Isten népének életében talán most ennek az ideje van, amikor mindazok, akik hiszünk, fel kell, hogy öltözzük a Krisztust. Isten Ézsaiás proféta könyvén és a mai szakaszon keresztül három dologra emlékeztetett és emlékeztet bennünket. Legelőször is azt mondja, lásd be, hogy Isten ítélete jogos rajtad és rajtam bűneink miatt. Másodszor arra emlékezteti Isten az ő népét, hogy ne kételkedjünk. Ne kételkedjünk abban, hogy az ítélete után eljön a kegyelem ideje is. Harmadsoron pedig arra tanít meg bennünket, hogy bízzuk egész életünket rá. Vessük le a régit, a lázadót, a kételkedőt, az Istennel szemben érdektelent, és öltözzük fel magunkra Krisztust, akiben és aki által nem csak a bűnbocsánat a miénk, hanem akiben és aki által részesülünk Isten minden csodálatos tulajdonságában is, az életben és az erőben. Isten tehát így szól hozzánk. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 270. dicséretünk első három versét énekeljük. A 270. dicséretünk első három versét, az első vers így kezdődik: légy csendes szívvel.
Csendes szívvel és békével.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük neked, mennyei Édesatyánk, hogy van még szavad hozzánk. Noha csak a te ítéletedet érdemelnénk. Legfőképpen azért, mert nem is gondoljuk magunkat bűnösöknek, és nem is számolunk komolyan azzal, hogy minden bűnnek van következménye te nálad és te előtted. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket, hogy a bűnöket és a vétkeket nem nézed el senkinek. Könyörüljél meg rajtunk, hogy meglássuk bűneinket és vétkeinket személyesen, egyen-egyenként, mindannyian, amelyek miatt jogos minden neheztelésed, minden ítéleted, amit reánk hozol. Köszönjük azonban, hogy te vigasztalsz is bennünket, akik hiszünk te benned. Köszönjük, hogy azt mondod, az ítélet után jön a kegyelem is. És köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy a te kegyelmességedet egyedül Jézus Krisztusért gyakorlod fölöttünk és rajtunk. Köszönjük te neked, hogy ő benne és ő általa megszabadítasz bennünket az ítélettől, és elhozod ránk a szabadulás idejét. Magasztalunk téged ezért, és köszönjük, hogy mindezt azért teszed meg, hogy végre megtanuljunk bízni te benned. Köszönjük, hogy föl akarsz bennünket öltöztetni, mássá akarsz tenni bennünket. Nem akarod, hogy újra és újra ismétlődjön veled szemben való hitetlenkedésünk, lázadásunk. Köszönjük, hogy megújulást ígérsz, ha mi hiszünk, és Krisztusba oltatva belőled részesedünk. Magasztalunk téged ezért a csodáért, amit érthetetlen módon megteszel a te népeddel újra és újra, és amit megteszel velünk is. Fogadd ezért a mi imádatunkat és hódolatunkat, fogadd ezért a mi hálánkat és köszönetünket, és segíts meg bennünket, hogy a mi hálánkat úgy tudjuk kifejezni, hogy magunkat teljesen odaadjuk te neked. Könyörülj meg rajtunk, hogy kijelentésedet, törvényedet, rendedet hadd tudjuk komolyan venni, megismerve ahhoz szabni a mi életünket. Kérünk téged, így újítsál meg bennünket e mostani időkben, és hozd el ránk a te kegyelmedet. Kérünk téged azokért is, akik nem ismernek téged, akik nem vesznek komolyan téged, akik nem számolnak te veled. Segíts meg őket, szüld őket újonnan, hogy hitre juthassanak. Az ige által, amely most olyan sokféle módon éri utol őket. Kérünk téged, Urunk, a világ bajáért. Egyedül a te kegyelmességedre számíthatunk. Ha lehetséges, múljon el ez rólunk. De úgy legyen, ahogy te döntöttél, és ahogyan te akarod. Meghajlunk döntéseid előtt. Mégis hisszük és reméljük, hogy nem fogsz bennünket erőnkön felül megpróbálni. Kérünk téged minden kutatóért, minden orvosért, ápolóért, mindazokért, akik a nehéz időkben is szolgálatban vannak, betegekért és egészségesekért egyaránt. Hadd találjunk mi oda te hozzád, és hadd találjuk meg benned, életünkre és halálunkra nézve az örök és egyetlen egy megoldást. Segítsél ebben és ehhez bennünket, mindannyiunkat. Hallgass meg a mi könyörgéseinket, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit megbüntettél a mi bűneinkért, hogy mi élhessünk ő általa. Amen. Az elkövetkezendő percben ki-ki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Folytassuk imádságunkat, az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival könyörögjünk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, a 470. dicséretünket énekelve zárjuk most Isten tiszteletünket. A 470. dicséretünket énekeljük mind az 5 versével. Az első vers így kezdődik. Úr Jézus, nézz le rám! Viszontlátásra, áldás, békesség.